Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kisvárdai Baptista imaházban, és köszönjük szépen mindazoknak, akik elfogadták az Allianz imahétre a meghívást, és ennek a nyitó alkalomnak a részesei lehetnek. Ez egy istentisztelet, amit imádsággal kezdjünk meg, álljunk fel és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy összegyűjtesz bennünket, és köszönjük neked, hogy ott lehet a mi szívünkben a vágy, hogy találkozzunk veled és egymással. Van ebben sok izgatottság, mert mindig jó és különös veled találkozni, és hálásak vagyunk azért, hogy találkozhatunk ismerős arcokkal, sőt újakkal is. Köszönjük neked azt, hogy ebben a találkozásnak az örömében mindig az fűt bennünket, hogy te jól tudod, hogy mi van a mi szívünkben, és egyszerre lehet új is a találkozás, meg olyan megérkezés, otthonos érzés, hogy veled találkozunk, és te már jó előre tudtál mindent, hogy mi fog most történni velünk, vagy mi lesz majd ezután. Hálásak vagyunk azért, mert te is készültél, és úgy vagy itt közöttünk, hogy te el akarod végezni a munkádat a mi szívünkben. Kérünk azért, hogy a te igéd, a te szabad tudjon erősen, te lelked erejével szólni, felbuzdítani minket, felgerjeszteni minket, a mi szívünket felforrósítani az imádságra, hogy amit meg akarsz, hogy szülessen válasz a mi szívünkben, az valóban végbe mehessen. És segíts, hogy ez a hét van különösen is nagy ajándék tőled, szólhat az örömről, nem akármilyen örömről, hanem az általad adott örömről. Segíts, hogy már most is hadd ízlehessük meg ennek a jó ízét. Kérünk, légy mindazokkal, akik még úton vannak, segíts meg bennünket, hogyha bármi lenne, ami elvonná a figyelmünket, hadd tudnánk szívvel, lélekkel megérkezni hozzád, és te törzs meg tartalommal, kérünk a ránk váró perceket, tedd gazdaggá, áldottá az itt töltött időnket. Fiadért az Úr Jézus nevében kérünk erre. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel köszöntöm még egyszer az egybegyűlteket, és egy néhány mondatos bemutatkozás az első ének után fog következni. Kérem az alkalmi imaheti csoportot, hogy vezesse a gyülekezetet éneklésben. Az első énekünk tehát Isten fénye út a sötétben. A az itálónak a feladata az, hogy amit az elején megbeszélünk, hogy az nagyjából azon a menetrend szerint működjön. És kértem Pajka Szabolcs testvéremet, hogy imádsággal kezdje meg az alkalmat, és aztán ott a lányos zavaromban mindjárt én imádkoztam. Szeretnék egy rövid gondolatot megosztani, és egy kicsit bemutatni a hetet, hogy mire számítunk, és hogyha Szabolcs, mint aki a baptista gyülekezet részéről sokáig te voltál itt az Allianzban, aki közreműködtél a gyülekezetek felé. Az indít Isten, az mégis imádságra ezek után kérlek szeretettel, hogy imádkozz akkor. Azért, hogy legyen az Isten áldása, nem csak ezen az estén, az egész héten, de mindaz, ami történt itt évről évre is, ha az Isten megadja, ezután is fog történni, legyen az Isten áldása. Azt olvassuk a János evangéliumában egy jól ismert mondatot. Jézus így szólt Tamásnak, mivel látsz, engem hiszel, és ismerhetjük a folytatást, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ennek a hétnek a témája, felszabadítva, felszabadulva, az örömre ezt adta meg az Allianz szervező bizottság erre a hétre, és a plakáton is talán meg a gyülekezeteinkben lehetett róla szó, hogy milyen sok okunk van az örömre Krisztusban. És ez az ige ott volt nagyon a szívemben, talán mint egy mottóképpen is, hogy voltak, akik látták szemtől szembe az Úr Jézust, együtt jártak vele, keltek vele, azt arról tesznek bizonyságot, akit láttunk, hallottunk, akivel együtt jöttünk, jártunk, keltünk. De azt mondja az Úr Jézus, talán már gondolva ránk is, hogy ők is boldogok lehetnek, de hogy akik nem látnak engem is, hogy majd ha ők is hisznek, ó, de jó lesz nekik. És csak hogy látjuk, ez nem egy elméleti dolog, kipróbálta ezt az Úr Jézus. Így néhány sorral később olvasunk egy történetet, egy csodálatos halfogásról. És Péterről, arról a tanítványról, aki egyszer csak arra lesz figyelmes, a rengeteg halat húzogatva kifelé, hogy az Úr az, és csak hallja, hogy ki van a parton. Na és az ő boldogságát, de nem is olvassuk azt, hogy mit érez, csak azt látjuk, hogy beleúrik a vízben, és úszik ki a partra, mert annyira boldog, hogy végre találkozhat az Urával. A többi tanítvány meg a hajón jött ki. Most úgy vagyunk itt, hogy talán legkülönbözőbb módon reagálunk az Istennel való találkozásra, az Istennek a hívására. Bárcsak adnám meg az Úr Jézus, és most, amik itt vagyunk együtt, tudnánk örülni annak, hogy Isten mindannyiunkat hív, mindannyiunkat szólít, tudnánk úgy egymás részre, hogy te is az Istennek a megszólítottja vagy, én is az Istennek a megszólítottja vagyok. De jó, hogy jöhetünk oda, és aztán az Úr Jézus megvendégelte őket. Már senki nem mert semmi egyebet kérdezni, mert tudták, hogy az Úr Jézussal találkoztak, a feltámadott Úrral. Hát ennek az örömében lehetünk most mi is együtt. És hát az a reménységünk, hogy a hétnek a középső alkalmán, csütörtökön is, meg az Úr megadja majd vasárnap is. Először a Galilea ház templomban, aztán pedig majd az evangélikus imaházban, templomban lehetünk majd együtt. Hadd kérjelek meg László és Enikő valamilyen sorrendben, hogy egymásra néztek majd, hogyha egy-egy szóban tudnátok magatokról is bemutatkozni, és amíg megbátorodtak, jó magamról annyit, még egyszer, hogy Tóth Krisztián vagyok, október 1-én, még az előző év október 1-én iktattak be itt a Kisvárda Tuzsér gyülekezeteknek a lelkipásztorává. Jó magunk, a feleségemmel, két fiunkkal érkeztünk Dunakanyarból, és hát nagy örömmel vagyunk itt, az Isten ide vezetett bennünket, hogy milyen nagy munkát végez itt közöttetek, ezen az országnak, ezen a részén, és hogy miben hív be bennünket is. Nagyon sok örömünk volt már eddig is itt, és nagyon jó találkozni itt a településen élő lelkipásztorokkal, hívő emberekkel, mind arról számolnak, hogy valamit az Isten elkezdett végezni, és az Istennek van valamilyen terve az itt élőkkel. Hát adná az Isten, hogy ezt a munkát valóban véghez tudja vinni, ki tudja bontakoztatni. Talán ez a mostani találkozásunk is, ami nem természetes a Covid utáni időszakban, de most mégis megadta az Úr, lehet egy ilyen lépcső az Isten munkájában. Na, ennyi előzmény után kérlek benneteket, hogy egy-két mondatban, akár az elmúlt időszakról, vagy magatokról pár szóban mutatkozzatok be, és akkor utána folytatjuk az alkalmat.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, mindhárom gyülekezet tagjait. Hule Jenikő vagyok, a Philadelphia Evangélikus Gyülekezet egyik lelkésze, itt a kisvárdai testvéreknek a pásztora. Augusztus 1-én érkeztem meg, ahogyan Krisztián is akkor kezdte itt a gyülekezetben a szolgálatát, az én beiktatásom pedig szeptember 18-án volt, vasárnap. Nagyon hálás a szívem, hogy az Úr ide vezetett, nagyon egyértelműen hozott ide. 2005 óta szolgálok lelkipásztorként, először Budapesten, Pesszentlőrinci gyülekezetben, illetve rádiómissziós szolgálatban voltam, aztán utána 11 éven keresztül Kecskeméten gyülekezeti szolgálatban, és aztán onnan hozott el Isten másfél évvel ezelőtt, úgy indított el akkor Jelenések könyvéből a 3. fejezet 8. versével, amiben akkor azt tette egyértelművé, hogy lezárta az ottani szolgálatomat, az a zárt ajtó, van egy nyitott ajtó, amit akkor még nem láttam, hogy hol készített el, és egy évvel később mutatta meg az Úr azt, hogy a Philadelphia gyülekezetnek az igéje, nyugdíjba ment az itteni lelkipásztor Györfi Mihály, és az ő helyére érkezhettem meg, de azzal, hogy a gyülekezetnek ezt a részét, a kisvárdaiakat erősítsem a szolgálatban. Számomra az Allianz ima héttel kapcsolatban korábbi sok tapasztalatom nem volt, de most itt az elmúlt időszakban óriási hála van a szívemben a lelkésztársakért, Krisztiánért is és Laciért is. Többször találkoztunk, beszélgettünk egymással, és jó volt azt megállapítani, hogy egy lélek van bennünk, hogy értjük egymást, és az Úr jelenlétében együtt tudunk lenni, és keresni az ő akaratát, és így készültünk erre a mostani szolgálatra is. Az a reménységem, hogy áldás lesz ezen a héten, és mindazokon, akik ezen részt vesznek, és akik a mi szolgálatunk által erősödhetnek. És ez nem csak minket jelent, lelkipásztorokat, hanem ez a testvéreket is jelenti, hiszen amit itt az Isten elmond nekünk, azt tovább kell adni azok számára, akikkel együtt élünk, családtagok, vagy munkatársak, vagy bárki, hiszen azoknak is szükségük van arra felszabadító örömre, amiről itt majd szó lesz, akik most nincsenek itt, és talán egyébként nem is nagyon járnak gyülekezetben. Így legyen Isten áldása ma esténken is.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, talán már nekem nem kell bemutatkozni, de mégis elmondom, hogy Iklódi Lászlónak hívnak, és kicsit, hát nem mondom, hogy fájdalmas, de mégis furcsa belegondolni, hogy most fordult ugye az év, 2023 van, és azt szoktam mondani, hogy jövőre szeretnék 60 éves lenni, és azt is, hogy jövőre szeretném, ha elérném azt, hogy 30 éve vagyok Kisvárdán, ugye és 1994-ben érkeztünk ide, akkor az akkori egyházelnök kérésére ideiglenesen, de aztán megszerettük Kisvárdát, megszerettük itt a környéket. Nem is volt visszaút, mondjuk ez is igaz, de nem is akartunk volna visszamenni. És hát azóta ugye az első, úgymond első, aki az én időmben baptista lelkipásztor volt, Bódis Lacival is, volt Allianz közösség, mármint a gyülekezet közösségében. Aztán ugye Miklós érkezett, utánam talán 3 vagy 4 évvel érkeztetek, ugye? 98-ban? 98-ban. Akkor is folytattuk az Allianz közösséget. Nem volt mindig zökkenőmentes, de ezzel nem akarok senkit elbátortalanítani, de mindig megtaláltuk, hogy hogyan zökkenjünk vissza az Allianzba. Úgyhogy én is örülök Enikőnek és Krisztiánnak, tényleg csak néhányszor találkoztunk, de ahogy egyik kollégám szokta mondani, jó lélek volt közöttünk, szeretnénk együtt szolgálni, és ez most megvalósul, hát kívánok magunknak, meg mindannyiunknak sok áldást ezen a héten, meg az ezt következendő időszakban.
Köszönjük szépen a bemutatkozásokat, és hogyha szabad kérnem Szabolcs, akkor a ma estére is hadd legyen az Isten áldása az ige hirdetőkön. Először Enikő fog majd szólni az következő ének után a Teremtett Világ Öröme címmel készült, illetve utána László testvérünk pedig Öröm Jézus Krisztusban. Kérjünk el Isten áldását, Pálka Szabolcsot kérem, hogy vezessen minket imádságban.
Uram, hálát adok neked ezért a mai napért. Köszönöm, hogy a te kegyelmedből még összejöhettünk. Köszönöm, hogy kegyelmi időd még 2023-ban is tart. És Uram, hálás vagyok azért, hogy most az örömet hoztad elénk témaként. Uram, kérlek, áld meg ezt a hetet. Légy itt közöttünk, és vezess minket ebben a témában. És kérlek, vezessd az ige szólóid. És Uram, a te üzenetedre vagyunk éhesek. Kérlek, add meg nekünk azt ma. Uram, légy velünk az együttlétünkben, a ima közösségünkben. Kérlek, áld meg ezt az alkalmat és a többit is. Amen.
Amen. Énekkel hangolódjunk az ige hirdetésre. Nagy Istenem, ha nézem a világot, az éneknek az első 3 perszakát énekeljük most.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amely alapján Isten szavát szeretném hirdetni számotokra, amit megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 14. fejezet 8. versétől a következőképpen. Kérem, hogy állva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedetei 14. fejezetéből a 8. verstől olvasom az igét. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likauniai nyelven így kiáltottak. Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt, és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Testvérek, ebből a történetből a 17. vers van kijelölve igehirdetési alapigeként, ami így hangzik, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt, és szívbéli örömöt. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ennek az első igének az a témája, az a mottója, hogy a teremtett világ öröme. És én most azt szeretném kérni a testvérektől, hogy idézzenek fel magukban olyan élményeket, olyan emlékeket, amikor betöltötte a szívünket a teremtett világ öröme. Amikor rácsodálkoztunk arra, hogy milyen fantasztikus világot teremtett a mennyei atyánk. Amikor rácsodálkozhatunk arra a sok-sok szépségre, ami a teremtettségben meglátható. Amikor talán egy kirándulás alkalmával olyan gyönyörű helyen jártunk, hogy ámulatba estünk, és úgy néztünk körbe, és csak csodáltuk a látványt. Vagy amikor talán alföldi emberként a hegyek között álltunk, és azt láttuk, hogy milyen gyönyörű itt minden. Vagy amikor a tenger partján voltunk, és fenségesen hullámoztak ott a hullámok, és csak csodáltuk, hogy milyen gyönyörű az, amit látunk. És talán olyan is volt ezeknél a helyzeteknél, amikor konkrétan az az ének is eszünkbe jutott, amit az előbb itt énekeltünk is, hogy nagy Istenem, ha nézem a világot, és elkezdtük énekelni, teli torokból és tiszta szívből a dicséretet, hogy a szívem áld és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ugye, drága testvérek, vannak ilyen emlékeink, amikor a teremtett világ öröme teljesen átjárta a mi szívünket. De lehet, hogy ez nem olyankor történt, amikor messzire mentünk, vagy kiléptünk az otthonunkból, hanem olyankor is átélhettük, amikor otthon voltunk, ott volt ilyen élményünk. Például akkor, hogyha szemrevételeztük a virágainkat, akár a benti cserepes virágainkat, akár kint a virágos kertben, és ámultunk azon, hogy milyen gyönyörűen virágoznak. És ahogy megnéztük, akkor rájöttünk arra, hogy jé, hát tegnap még nem láttam, de most már ez a másik is hajt bimbót, és csak állok ott és gyönyörködök benne. Milyen gyönyörű ez a növény, ami szintén a teremtett világ örömét jelentheti számomra. Vagy ha kimentünk a kertbe, és mondjuk vannak a kertben gyümölcsfáink, akkor talán azt is átéltük, hogy ott vagyunk, állunk a gyümölcsfa alatt, és csak ámulunk, hogy ezen az egy szemfán hogy lehet ennyi gyümölcs? És nem csak az, hogy sok van rajta, de milyen nagyok, és milyen ízletesek, és milyen zamatosak. Milyen fantasztikus az az Isten, akinek ezt köszönhetjük. Vagy talán átéltük azt, és ezt is otthon is átélheti az ember, kor a hajnalban, ha kijön a házból, ha korán kell, és gyönyörködik a nap felkeltében. Milyen gyönyörűek azok a színek. És talán tanítottuk is, amit én magam is gyerekkoromban tanultam a nagymamámtól, azt az éneket a gyerekeinknek, unokáinknak, hogy ki teremtette ezt a világot, az egész világot, az egész világot. Ki teremtette ezt a világot? Atyánk, Istenünk. Igen, hiszen a teremtett világ öröme ezekben a helyzetekben is betölthette a szívünket. Vagy amikor az élőlényekre figyeltünk fel, hogy például amikor látjuk a madarakat, hogy egyes madarak milyen fenségesen szállnak fent az égen, vagy pedig más madarak korán reggel milyen gyönyörű énekkel ébresztik a hajnalt, vagy hogy az állatok mennyire tudják, hogy mikor minek van itt az ideje, hiszen a Teremtő beléjük kódolta, hogy mikor mit kell tenniük, mire van szükségük. És tulajdonképpen, és ezt is talán átéltük, rácsodálkozhatunk már személy szerint talán mindegyikünk, hogy a puszta létükkel ezek az élő lények, az Istent, a Teremtőt dicsérik. És aztán ott van az ember. Az ember, maga a csoda. Ezen is annyiszor elámulok, és biztos, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy az a sok-sok sejt, amiből összeáll az ember, hogy tud ennyire csodálatosan működni. És igen, most már a bűneset óta annyi nyomorúság meg betegség van, de mégis milyen csodálatosan megalkotta az embert az Úristen, a Teremtő. Ugye nem csak panaszkodni tudunk a nyomorúságaink, a bajaink miatt, hanem áldani is tudjuk a mi Teremtőnket, azért, hogy így alkotott meg minket. Hány olyan ember van? Hányszor hallottam ezt? Olyan emberektől, akik nem is ismerik az Urat, de mégis megfogalmazzák akkor, amikor kint vannak a természetben, vagy ugyanezeket a megfigyeléseket teszik, hogy ez nem jöhetett létre csak úgy véletlenül. Kell, hogy legyen valaki, aki megalkotta ezt az élő világot, ezt a csodálatos világot. És milyen nagy dolog az, hogyha az ember egy idő után eljut oda, hogy nem csak a teremtett világ szépségeit csodálja, hanem magát a Teremtő Istent is megismeri, és magát a Teremtőt is magasztalni tudja, tiszta szívből, teljes odaszánással, szívbéli örömmel. Testvérek, azt a témát kaptuk erre a hétre, hogy felszabadítva az örömre. És az első ige, ami elénk került, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből, Pál apostolnak az első missziói útjának egy epizódja, amikor Lisztrában töltött egy kis időt, ahol úgy kezdődik a történet, hogy prédikáció közben látott ott egy sánta embert, és arra indította őt az Isten szent lelke, hogy szóljon ennek a sántának, gyógyítsa meg, és amikor a sánta meggyógyult, akkor utána nagyon furcsa dolgok történtek ott a városban. Hiszen az ottaniak, a pogányok azok elkezdték azt kiabálni, hogy az istenek jöttek közénk, és Pálnak és Barnabásnak áldozatot akartak bemutatni, mintha ők lennének az istenek. És akkor mind a kettőjüknek nagyon határozottan oda kellett állni az emberek elé, és el kellett mondani azt, hogy nem, egy Isten van, a mindenható Isten, mi emberek vagyunk, ugyanolyan emberek vagyunk, mint amilyenek ti, de mi azt az Istent hirdetjük nektek, akit még nem ismertek, de aki már eddig is gondoskodott rólatok. Igen, és ezek után mondja azt a mondatot, ami prédikációs alapigeként ki lett jelölve, hogy ez az Isten nem csak eledelt adott nektek, hanem szívbéli örömöt is. Na testvérek, ebből az igéből én két dolgot szeretnék üzenetként megfogalmazva mindegyikünknek a szívére helyezni. Az első üzenet az az, hogy az Istennek, Isten nem akkor kezd odafigyelni ránk, amikor mi már tudjuk azt, hogy ő kicsoda, hanem már azelőtt is. Amikor ott van Pál és Barnabás Lisztrában, és bizonyságot tesz a Teremtő Istenről, akkor olyan embereknek beszél, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy kicsoda az Isten, hogy egy Isten van. Ők azt hiszik, hogy sok Isten, hogy akár ezek az emberek is azok lehetnek, nekik halvány fogalmuk sincs az élő Istenről. És akkor Pál elkezd beszélni, hogy de ennek az Istennek van fogalma rólatok, mert mindent neki köszönhettek. Tőle kaptatok mindent, hiszen ő az, aki már eddig is gondoskodott rólatok, ő az, aki jótevőtök volt, adott a mennyből esőt és termést hozó időket. Bőven adott, eledelt is és szívbéli örömet is. Ti nem ismertétek őt, de ő már gondoskodott rólatok. És milyen nagy kegyelem az, hogy most eljött az ideje annak, hogy meg is ismerhessétek őt, hogy ne csak az ajándékaiból részesüljetek, hanem őt magát is megismerhessétek. De nem csak úgy, mint Teremtőt, nem csak úgy, mint gondoskodó atyát, hanem úgy is, mint megváltót, aki egyszülött fiát küldte el értetek ebbe a világba, és mi ezt az evangéliumot, ezt az örömhírt hirdetjük nektek erről az Istenről. Ez az első üzenet ennek a mai igének, amit szeretnék kiemelni, hogy ő előbb gondoskodott nem csak a lisztraiakról, hanem rólunk kisvárdaiakról is, mint ahogy mi megismertük őt. És milyen fantasztikus az, hogy az az Isten, aki gondoskodott rólunk előbb, az megadta a lehetőséget arra, hogy mi is megismerhessük őt. Micsoda örömöt jelenthet mindez a mi számunkra is. Aztán a második üzenet pedig ebből a kiemelt mondatból, kiragadott mondatból, hogy az Úr nem csak eledelt ad, hanem szívbéli örömöt is. És ha pontos fordítását keressük ennek a mondatnak, akkor talán jobb lenne, ha így mondanánk, hogy megtölti a szíveket örömmel. Nem egyszerűen szívbéli örömöt ad, hanem ennél sokkal többet. Tele tölti a szívet örömmel. Erről beszél Pál apostol. Mert azért tölti tele a szívünket, mert van okunk örvendezni. Van okunk örülni, hiszen megváltott emberek vagyunk. Mert szabadságunk van. Szabadulást éltünk át az Úrban. Mert kapcsolatban lehetünk az Úrral. Élő kapcsolatban nap mint nap. Szólhatunk hozzá, és ő beszél velünk. Hogy van bizonyosságunk az üdvösségünk felől, hiszen meghalt értünk Krisztus. Drága testvérek, ez egyedül egyik másik is már annyi öröm lenne, amivel tele lehetne a szív örömmel. De ez mind-mind, és még sorolhatnám, hogy mennyi okot adott az Isten arra, hogy a szívünkből túlcsorduljon ez az öröm. És ha ez ott van, és ha ez valóságos, és ez is nagyon fontos ennek az igének a kapcsán üzenetként, akkor ennek az örömnek meg kell látszódnia rajtunk. Nem savanyú kereszténységre hívott el bennünket az Isten. Nem. Örvendező kereszténységre. Olyan kereszténységre, akiken látszik az az öröm, ami az Úrtól való öröm, és ami valóságos. És igen, vannak olyan helyzetek, amikor valóban az ember ezt nem tudja annyira átélni, mert például amikor az Úr összetör valamilyen bűnöm miatt, akkor ott a sírásnak, a böjtnek és a bűnvallásnak van itt az ideje. De amikor megszabadít, akkor annak olyan öröme van, aminek látszódnia kell. Vagy amikor az ember gyászban van, és a veszteségeivel szembesül, akkor nem tud örvendezni. De amikor az Úr betölti a hiányát, és megvigasztalja a feltámadás reménységével, akkor igenis tud örvendezni, még a halál felett is, a halál ellenére is. Vagy amikor megvívjuk a lelki küzdelmeinket, és győztesként állunk fel egy-egy ilyen csata után, mert az Úr győzelemre vezetett minket, akkor amíg benne vagyunk a küzdelembe, akkor talán még nem örvendezünk. De amikor megtapasztaltuk a győzelmet, akkor igenis van okunk az örvendezésre. Lehet örülni, és ez az öröm meg is kell, hogy látszódjon rajtunk. Az, hogy betöltött minket az Úr öröme, hogy teletöltötte a szívünket az ő örömével. Drága testvérek, nekem az a reménységem, hogy az Úr ezt a hetet, amikor mottóként is azt adta, hogy felszabadítva az örömre, arra fogja felhasználni, hogy ezt valóban átéljük. Ha eddig még nem éltük át, akkor most végre. Ha eddig már átéltük, de valami miatt ez megbicsaklott és elfelejtődött, akkor újra. De hogy az Úr kezében ez a hét, ez eszköz lehet arra, hogy erősítse a gyülekezeteinket, és személy szerint minket is a tőle jövő, benne való örömre. Legyen így. Amen. Énekeljük akkor a megkezdett énekünket.
Testvérek, én Lukács evangéliumából olvasok, az első fejezetből a 34. Mostól a 45-ig fogunk rá emlékezni, hiszen nem régen talán hallhattuk ezt a részt, a 39. fejezet első fejezetéből Lukácsnak. Így szólott Isten igéje, azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint meghallottam köszöntésedet, újjongva mozdult meg a méhemben a magzat. Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Foglaljuk el a helyeinket. Azért mondtam, hogy ismerős lesz a történet, hiszen karácsony előtt bizonyára olvastuk, vagy a saját Biblia olvasásunk közben, vagy pedig a gyülekezetben hallhattuk, mint a karácsony előzményét, és azért is könnyű erről beszélni, mert ugye két asszonynak az öröme jelenik meg ebben a jelenetben, két várandós mama, két kismama találkozik egymásra, és hogy ne lenne nagy az örömük. Minek is szól ez a nagy felszabadult örvendezés, újongás, kiáltás, mert azt is olvassuk, hogy Erzsébet kiáltott, amikor ez a találkozás létrejött. Hát azt hiszem, hogy nem kell megmagyarázni, hiszen ez egy emberi történet. Ebben mindannyiunknak részünk van, vagy így, vagy úgy, vagy a saját családunkban, vagy a családunkban a bővebb körben születik gyermek, és akkor átéljük ezt, hogy bizony milyen nagy dolog is ez, amikor egy ember születik a világra, hogy mondja az Úr Jézus az evangéliummal kapcsolatban, elfelejti az anya azt a fájdalmat, amivel világra hozza a gyermekét, mert örül annak, hogy ember született erre a világra, mondja ezt a megváltó azzal a kapcsolatban. Bizony így van minden ember, aki újjászületik Isten által. Nos hát, mindannyian átéljük a családunkban, mindenkinek volt már azt hiszem ilyen élménye, amikor valahova születik egy gyermek, a család megjelenik, körbeveszik őt, mindenki köszönti. Ugye azt szokták mondani, amikor a gyermek ölben van, akkor amerre megy, arra mennek a rokonok is. Kicsit ugye rossz szájízzel szokták azt is mondani, hogy ilyenkor mindenki jó tanácsokat ad a mamának és a papának, hogy hogyan kell majd a gyermeket nevelni. Ilyenkor a kényeztetés veszélye is fennáll. Ismerjük ezeket az örömöket. Ezt az állapotot, mondjuk azt is tudhatjuk és tudjuk is, hogy a gyermek érkezése a családba egy nagy stressz is. Én amikor egyszer olvastam, akkor nem is akartam elhinni, de aztán amikor visszafelidéztem a mi gyermekeink születését, akkor csak igen, eszembe jutott, hogy bizony nagyon nehéz idők is voltak azok, amellett, hogy nagy öröm köszöntött be közénk, amikor érkeztek a jövevények. Ugye talán a hívő embernek, akik olvasták Mária és Erzsébet történetét, azért is jó ez a történet, mert talán ezért születnek a hívő családban több, születik több gyermek. Hiszen valahogy átéljük ezt, hogy Isten áldása az Úr Jézus születése után még inkább öröm és még inkább áldás, habár a mi gyermekeink ugye nem lesznek talán olyan híresek, és nem kerülnek be a Bibliába úgy, mint ugye bekerült keresztelő János édesanyja, és aztán majd János, vagy Mária, és aztán majd az Úr Jézus, de a hívő családokban, de talán más helyen is, ezért örülnek annak, ha születik gyermek, ha több születik, mint máshol. Még akkor is, hogyha mások megpróbálják az ilyen hívő családot egy kicsit inteni arra, hogy azért fel is kell ezeket a gyerekeket nevelni. Ugye talán emlékszünk ilyen jó tanácsokra, és talán arra is, hogy milyen rosszul esett akkor az nekünk, fiatal szülőknek, hogy kívülről próbáltak bennünket hát nem bátorítani, vagy nem, hát úgy mondjam, örömre hangolni, vagy örömünkben osztozni, hanem kissé felemelt ujjal figyelmeztettek bizonyára, hogy az édes, illetve a nagymamáknak is megvan a maguk félelme, a maguk óvatossága, nem kell ezt, és nem is szoktuk durván visszautasítani, de azért azt szoktuk mondani, hogy minden családban döntse el Isten is döntsék el a házas felek, hogy hány gyermeket vállalnak. Szóval meg tudjuk érteni Mária is Erzsébet örömét, amikor találkoznak egymással is, amikor Erzsébet minden féltékenység nélkül beszámol arról, hogy repesett, megmozdult a magzata méhében, és semmi irigység nincs benne azt illetően, amikor azt mondja, hogy hát az én uramnak az anyja jön én hozzám. Ugye később ezt János is megismétli, a fia Erzsébetnek, amikor Jézus keresztelkedik. Bemerítkezik János által, akkor ő is elismétli, mint az édesanyjától tanult jó, hát hogy úgy mondjam, indulattal, hogy te jössz én hozzám, nekem kellene menni te hozzád. És itt Erzsébet, János édesanyja ebben példát ad, nincs benne irigység, hanem azt mondja, hogy egyetért az én magzatom a tieddel, és Isten tervébe vagyunk benne mindahányan, nincs oka senkinek arra, hogy féltékeny, vagy irigy legyen a másikra. Nagyon érdekes, hogy Lukács evangéliumában ugye egymást követik az ilyen szép énekek, ugye hát azt olvassuk, hogy kiáltott Erzsébet, olyan kicsit olyan furcsa megfogalmazás ez, de mégis ezt írja Lukács, bizonyára utána járt ennek, ahogy ő ezt ugye egyszer meg is említette, hogy Erzsébet kiáltott, és azt mondta, hogy aztán később Mária énekel, ugye így ismerjük, hogy a Magnifikát, aztán később ugye a Benediktus, az áldott, aki jön az Úrnak nevében, majd ott van Simeon és Anna, mindenki az Úr Jézus közeledését megérez a betelik Szentlélekkel, és énekel, kiabál. Kifejezi azt a háláját, amire Isten indította őt. Milyen szép is ez a jelenet, és milyen szépen tanít bennünket arra, hogy az Úr Jézus jelenlétében még meg sem látták őt, de már a magzat korában is milyen örömöt tudott okozni. Hát akkor hogy ne okozna örömöt a mai hívőknek az, hogy Jézus jelenlétében élhetünk. És ha nincs öröm a szívünkben, akkor az talán ennek a következménye, hogy nem vagyunk Jézus jelenlétében, vagy esetleg irigykedünk azokra, akik közelebb vannak hozzá, vagy is mondhatnánk több okot is, ha nincs igazi örömünk. Nos, így találkozik Mária is Erzsébet. Örüljünk, azt mondja a programunk, szabaduljunk fel az örömre, sok minden gátol bennünket abban, hogy Isten felé forduljunk és kifejezzük a hálánkat, akár túlcsorduló módon is, de most ők tanítsanak bennünket, erre szabaduljunk fel, legyen az ő példájuk számunkra példa. Ma a kisvárdai gyülekezetben lehet, hogy nálatok is, mert mi is az evangélikus útmutatót olvassuk, és vasárnap arról beszélünk. Ugye szerepelt ez a mondat, hogy az Isten akarata jó, kedves és tökéletes. Lehet, hogy ti nem ezt az igét vettétek, de nálunk ez is volt, hogy változzatok meg, keressétek, mi az Úrnak jó, kedves és tökéletes, hagyjátok el, ami nem odavaló, és meg fogjátok tapasztalni, hogy bizony az ilyen hívők jelentenek áldást az Isten tiszteletben, ugye az okos Isten tisztelet volt a cím. Ez a jó Isten tisztelet, amikor nem csak vasárnap vagyunk jelen, hanem egy programot tűzünk magunk elő, hogy hétfőn is keresni akarom Isten akaratát, mert az jó, kedves és tökéletes. És ha az jó, kedves és tökéletes, és én megtalálom, akkor ezt észre fogják rajtam venni mások is. És ők is talán keresni fogják Isten akaratát, mert hogy az jó, kedves és tökéletes. Milyen jó lenne, ha így nem csak vasárnapi Isten tiszteletben vennénk részt, hanem a hétfőjén, a keddén, a szerdáján, minden napunk egy ilyen közeledés lenne, még akkor is, hogyha ha hétfőn már nincs liturgia, ha már hétfőn nem jövünk össze, vagy kedden, ha a munkahelyre kell menni, ha már találkozunk olyan próbatételekkel, amelyek éppen nem hangolnak fel bennünket, akkor is ott lenne ez, hogy de Isten akarata jó, kedves és tökéletes. és én tisztelni akarom őt ezért, akármi is történjen az én életemben. És így fejeződik be az ige, és én is így szeretném befejezni, hogy azt mondja Erzsébet Máriának, hogy boldog az, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Tehát boldog az, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mikor én idejöttem családommal, mi nekünk is két kisgyermekünk volt még akkor, utána született a harmadik és a következő. Emlékszem, hogy októberben jöttünk ide, az előző lelkész elment hétfőn, mi érkeztünk pénteken, azt sem tudtuk, hogy Mifán terem a gyülekezetnek a szervezése, vezetése, bár Nyíregyházán én voltam egy évig gyakornok, de azért mégis az nem olyan, talán a múltkor elmondtam, most is elmondom, hanem mutatom a testvéreket, hogy jött egy kedves roma asszony az Isten tiszteletre, és akkor szétnézett, így átnézett rajtam, így keresett a szemével, és azt kezdődött, Lajos bácsi hol van? Hát mondtam, hogy Lajos bácsi már nyugdíjba ment és elköltözött, akkor azt mondta, akkor nem lesz Isten tisztelet? Hát mondtam, hogy megpróbáljuk azért, én vagyok most ide küldve, és hát szeretném én ezt elvégezni, ezt a szolgálatot, és azért emlékezetes nekem a mai lekció, amit Antal olvasott a gyülekezetben, hogy én az én szolgám, akit gyámolítok. Ézsaiás 42-ből, ez volt az én vizsgapredikációm, Krisztián beiktatásán is említettem, mert olyan emlékezetes ez nekem. Később megbántam, hogy miért említek ilyen 30 évvel ezelőtti vizsgapredikáció, de nekem az azóta ez az ige ott van, hogy Isten ilyen tökéletes szolga volt közöttünk, akkor nekünk is ilyen tökéletes szolgaként kell szolgálnunk. És ebből szóltam akkor is, mivel azt tanította az elődöm, hogy mindig legyen legalább 2-3 prédikációd elkészítve, mert nem tudod, hogy hogyan szólítanak, mikor szólítanak fel igét hirdetni. És nekem ez a vizsgapredikációm ott volt a Bibliámban, pénteken költöztünk, meg szombaton, vasárnap már oda kellett állni a testvérek elé, nem volt könnyű, főleg ilyen után, hogy valaki megkérdezte, hogy hol a prédikátor. És mikor idejöttünk októberben, akkor februárban már meghalt egy testvér, aki Berkeszen volt a házigazdánk, és nem is voltam itthon, hanem Budapesten voltam egy lelkész találkozón, és azt mondta az egyházának, ugye nem bánod, hanem neked kell temetni ezt a Jóska bácsit. Mondtam, hogy egyáltalán nem bánom, hogy nem nekem kell, hiszen alig kerültem ide egy fél évet, ismertem, nagyon megszerettem őt, egy nagyon bölcs, paraszt proféta volt, így mondanánk ma. Az ő házában, egy kis kulipintyóban ültünk, egy ilyen kis dikón, aki még tudja, hogy mi az a dikó, az tudja, hogy milyen azon ülni, ott tartottuk az Isten tiszteletet, és egyszer csak szóltak, hogy Jóska bácsi már nincs. És jött akkor haza Lajos bácsi, ő végezte a temetés szolgálatát. Aztán remélem, hogy nem szakítok föl sebeket, de amikor ide kerültünk a 90-es években, akkor a baptista gyülekezetben is volt egy nagy gyász közöttetek, és mi is átéreztük ennek annak a szomorúságát. Miért mondom mindezeket? Azért, mert azt mondja Erzsébet Máriának, hogy Isten ígéretei, az Úr Jézus Krisztusban adott ígéretek és örömök azok életében is beteljesednek, akik most a gyermeki örömöt nem élik át a családjukban, mert nincs gyermekük, mert nem született, vagy még nem született, vagy gyermektelenek, vagy elveszítették gyermeküket. Azoknak a szívét is betölti az Úr. Mert azt mondja Erzsébet, beteljesedett az Úr Jézus Krisztusban minden. Azok is lehetnek boldogok, akiknek hiány és veszteség és szomorúság van az életükben. Mert az Úr Jézus ezt is, őértük is, mindazokért is elvégezte, akiket elszólított ebből a világból. Ézsaiás azt mondja a 35. fejezetében a könyvében, hogy lesz olyan idő, ő az akkori vándorokra gondolt, hogy megjelennek, majd örök öröm lesz a fejükön, mint egy koszorú, erőről erőre jutnak, míg nem megjelennek Isten előtt a Sionon. Ugye ő a saját népét is így akarta látni, hogy egyszer majd a fogságból hazatérve találkoznak Istennel, de vonatkozik ez az örökké valóságra is. Ezt az örök örömöt, amit Isten a fejünkre helyezett, ezt nem veheti el tőlünk semmilyen hiány, semmilyen olyan esemény, amelyről azt gondoljuk, hogy nekünk esetleg mások örülhetnek a Krisztusban, mert megvan mindenük, de én nem örülhetek. Minden öröm a miénk. Ugye ezt mondta Pál apostol, sőt Jakab még azt mondta, hogy még ha kísértést éltek át is, testvérek, akkor is örüljetek. Mert ha kiálljátok a próbát, akkor Isten megadja a győzelem koszorúját, koronáját számotokra. Szóval szabaduljunk fel az örömre. Tanít erre bennünket az Úr Jézus Krisztus. Földre jötte, hogy gyermekké lett, mi is Isten gyermekeivé lehetünk ő általa. És ha nincs részünk földi örömben, annál magasabb lesz a mennyei öröm. Így tanít bennünket Isten igéje. Ezért hát kicsik és nagyok, szomorúak és vidámak a Krisztusban. Örüljünk, örüljetek. Amen.
Mielőtt az ima közösségre kerülne most sor, énekelni fogunk egy éneket, és milyen jó látni az évet, hogy örül az egyik édesanyja, örül a másik édesanyja, örül a magzat, az édesapa is hálát zeng, megmozdul sok minden mindazért, mert találkoznak még csak a baba Úr Jézussal. És most arról fogunk énekelni, hogy még a menny is megmozdul, és tud öröm lenni, amikor mi találkozunk az Úr Jézussal. Adja az Isten, hogy jó gondolatokat lehessenek a szívünkben, feleletképpen az Istennek az üzenetére. Erre készülve énekeljük most ezt az éneket. Öröm van a mennyben, egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett. Két témában is hallatunk ige hirdetés, és kaphattunk üzeneteket. Jó, hogy ott van a szívünkben a sok kérdés. Az Istennek a munkája, a szeretete, az örömmel megnyilvánulása mi irányunkban, ami talán ébreszti a méltatlanságnak az érzését, hogy létezik az, hogy olyan Istenünk van, aki már megelőlegezően tud beszélni az ő szeretetéről, a szabadító munkájáról, még az egész teremtett világon keresztül minden, amit látunk. Hogyan létezik, hogy olyan Istenünk van, akinek eleve szándéka az, hogy megtöltse a mi szívünket örömmel. Hogy erre vagyunk teremtve, az Istennel együtt örülni. Hogyan létezik az, hogy az ő fia, a vele való találkozás, az igazi örömet tud adni nekünk, a szabadító örömet tud, megtartó örömet tud adni, reménységes örömet tud adni nekünk. Szabad erre rácsodálkozni, szabad ezt megköszönni, szabad ezt kérni, szabad közben járni azokért, akiknek erre van szüksége, ott vannak mellettünk, de még nem élték át ezt az örömet. Szabad sóhajtani, szabad hangosan kiáltani, szabad csendben imádkozni, szabad hangosan imádkozni. Bármi is van a szívünkben, hogy látjuk a reakciókat, a Jézussal való találkozás, az illik a felelet. Buzdítom a jelenlévőket, hogy egyesével röviden hangosan imádkozzunk.
Uram, hálát adok neked, a Bibliában oly sok helyen láthatjuk azt, hogy te örömet tudtál azokban a szívekben is indítani, akik teljesen el voltak csüggedve, meg voltak keseredve. És Uram, olyan jó, hogy te már hamarabb, korábban szerettél minket, mint olyan, mint amikor mi megismertünk téged. És olyan jó azt látni, hogy az örömünk teljes lehet benned. Uram, annyira hiányzik most ebből a világból az öröm, annyira kell az, hogy erre mi is felhívjuk az emberek figyelmét, hogy az igazi örömet azt benned, Jézuson benned lehet megtalálni. Kérlek téged, segítsél nekünk, hogy minden napjainkban tudjuk ezt az örömet képviselni, legyenek próbák, legyenek kísértések, Uram, akkor is az örömünket kérlek te tartsd meg is, erősíts meg ebben az örömben. Amen.
Amen.
Menjél is, Atyám, áldalak és magasztalak téged. Köszönöm, hogy itt lehetek. Már ennek is örülök, Atyám. Örülök annak, hogy a te gyermeked lehetek. Örülök, hogy meghallgatod az imámat. De annak is örülök, ha nem, mert én tudom és megtapasztaltam, hogy sokkal többet és jobbat adsz neked. Sokkal örömtelébbet, mint amit én kérek. Menj, édes Atyám, kérlek, hogy segíts. És az itt lévőknek is, hogy tudjunk mindig, mindenkor örömet szerezni, elsősorban maga viseletünkkel neked, és dicsőítésünkkel is neked, és a testvéreknek, akikkel találkozunk napunként, a szolgatársaknak, hogy tudjunk a te örömödből táplálkozni, és nekik adni tovább. Hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Uram, hálában van tálva az én színem azért, mert az elmúlt évben olyan sok nehézség volt, és annyi teher, és ezek közepek olyan jó volt rácsodálkozni, örülni neked, örömben lenni, és reménységgel telve. Köszönöm ezt neked, hogy megtapasztalhattam, és köszönöm, hogy ebben a kegyelmet élhetek nap, mint nap. Amen.
Amen.
Uram, én azokért a testvéreimért imádkozom, akik súlyos terheket hordoznak és oskadoznak ezek alatt a terhek alatt. Kérlek, Uram, hogy te könyörülj meg rajtuk, és töltsd be a szívüket tőled való örömmel, békességgel, erővel. Amen.
Amen.
Úr Jézus, én hálatelt szívvel köszönöm neked, hogy nem csak a testi jókról gondoskodsz az életemben, az életünk felett, hanem előre megszállod az embert, mert azért jöttél, hogy megszabadíts minket a bűneinkből. Uram, én olyan hálás vagyok azért, hogy amikor nem okos Isten tiszteletként szántam oda testemet, lelkemet, amikor nem szerettelek téged, amikor nem egyezett az én akaratom a tiéddel, és te mégis türelmesen vártál. Így könyörgöm, drága Úr Jézus, azokért a testvéreimért, akiknek most elhomályosítja látásukat, akár bűn vagy szomorúság, hogy újra szívbeli örömük lehessen. És könyörgöm, Istenem, azért, hogy azok, akik még soha nem hallottak rólad, hogy hallhassanak te felőled, és hogyha kedves termőkkel lehessek én eszközött a kezedben. Köszönöm, Uram, ezt az alkalmat, köszönöm neked, hogy felszemítottál erre az örömre, köszönöm, hogy megszemtál. Amen.
Amen.
Te látod, Istenem, a gondokat, bajokat, akár ismerőségtől, de is, meg kórházakba, betegségeknél, te légy ott, és a ápolókkal, meg mi nekünk is add meg azt a tőled kapott örömet, ilyen nehezek helyzetekben is tudjunk tényleg békességgel is elfogadva, sőt örömbe lenni, ennek ellenére is te el tudod mindezeket végezni. Kérlek, segíts nekünk is. Te nagyos dolgot úgy kérhetem, Jézus Krisztus érdemű hallgass meg. Amen.
Amen. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy jöhetek én is elé testvéreimmel együtt, és megvallom alázattal, hogy sokszor a világ kínálta hamis örömök voltak ott a szemem előtt, azokat kerestem, azok próbáltak éltetni, még akkor is, hogyha ismertem valamit a tőled kapott örömből, de a világnak a szelleme, a világnak az Istene, azt tudom, hogy képes megvakítani, magam is átéltem ezt. Hálás vagyok, Úr Jézus, azért, mert utánam nyúltál. Nem hagytál, hogy vakon maradjak, nem hagytad azt, hogy más isteneket keressek, kövessek, vagy éppen csináljak magamnak, hanem létrejött a veled való találkozás. Megtapasztalhattam azt, hogy te már előbb kezdeményeztél, hogy te előbb szerettél. És köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy maga azt, hogy vagyok, hogy most aki lehetek, az téged dicsőít. De nem azért, mert én bármit tudnék tenni, ami lenyűgözne téged, hanem azért, mert ez a te munkád, a te érdemed. Neked adok azért hálát, mert megmentettél, és neked akarok örülni, újongani, és szeretném ezt tenni testvéreimmel együtt, kimondhatatlan örömmel, már most itt ebben a földi életben is, hogy aztán, amikor majd találkozunk veled, és színről színre láthatunk téged, amikor ott vagyunk győztesként majd a te országodban, ott, amikor magadhoz ölelsz, magadhoz szorítasz, és ott láthatunk egymás szemében könnyeket, örömkönnyeket, hogy sikerült, itt vagyunk, bejutottunk az Isten kegyelméből az örök örömbe, segíts, hogy valóban megérkezhessünk, és tudjunk minél többeket ebbe hívni. Tudjuk, hogy te tudod elvégezni a szabadító munkát mindenki életében, de segíts, hogy ezt az örömet tudjuk átadni és hívni. Köszönjük ezt a mai estét, és kérünk áld meg annak további részét is, az egész hetünket, mélyítsd a mi gondolatainkat, elevenítsd a veled való kapcsolatunkat, segíts az ima életünkben is, te adj bölcs vezetést, és ha lehet még találkozást egymással. A fiadért kérünk erre. Amen. Szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet az Allianz ima hétnek a nyitó alkalmán itt a baptista gyülekezetben. Egy záró énekkel készültünk, és talán erről nem esett még szó, és nem is hosszan mondanám, de valóban több alkalommal találkoztunk már Enikővel és Lászlóval, és valahogy egyszer csak kibújt ez a kis csíra, hogy de jó lenne valami közösen szolgálni, de még hogy az nem tudod, igével persze. Aztán valahogy nem tudom, honnan jött az ötlet, talán László mondta, hogy neked van egy gitárod, régen is volt már ilyen közös zenei szolgálat, szót követett, nagyon hálásak vagyunk Olá Boglárkáért, aztán Enikő meghívta őt, és aztán mind a három gyülekezetből egy-egy szolgálattevő itt tud most lenni, és együtt szolgálni. Hát valamit szerettük valamit megmutatni, hogy jó egymásra találni, még hogyha az otthonérzésünk különböző templomokban, gyülekezetekben is van meg, de azért itt Kisvárdán, egy Kisvárdán is, mégis többen vagyunk, akik az Istennek a gyermekei vagyunk, és jó együtt szolgálni, egy Urat követni, hát szabad erre fellelkesülni, úgyhogy a záró énekben is erre hívunk örömre mindenkit, és hát az Isten megadja, akkor tudunk még örülni a hét további napjain is. Mielőtt a záróéneket megtesszük, akkor hirdetném még egyszer, hogy a Galilai Háztemplomban most csütörtökön 6 órától, tehát 18 órától lehetünk majd együtt ugyanúgy a témát folytatva, illetve majd vasárnap 17 órától pedig az evangélikus templomban, imaháznak mondjátok, templomnak az evangélikus templomban lehetünk együtt. Témánk volt az a lelkipásztorokkal, a lelkészekkel, hogy ha valaki szeretne valamilyen pénzbeli adományt felajánlani, mi legyen a sorsa, és László segít ebben, kérlek mondd el azt, hogy mi lett, ami a közösen a szívünkre helyeződött.
Nem az én ötletem volt, hanem én szereztem aztán valakit, akinek ezt az összeget adhatjuk. Enikőben, Krisztiánban merült fel, talán korábbi gyakorlat tanított őket erre, hogy a hét pensejpénzét ajánljuk föl. Korábban ez csak annyiban merült ki, hogy aki távolról jött, annak úti költséget fizettünk, vagy a rezsire szétosztottuk, de tényleg ők hozták ezt föl, és akkor eszünkbe jutott, hogy a Tatjana doktornő, aki ugye, ha jól tudom, ő ukrán származású, itt orvoskodik Kisvárdán, és rendszeresen jár ki Kárpátaljára olyan intézményekbe, ahol olyan gyerekek és felnőttek vannak, akiket a háború elől ide menekítenek, és amúgykor mondta, hogy van egy kis gyermekotthon, ahol vak gyermekek vannak, és azokat segít, de van egy árvaház is, ahova rendszeresen visz adományt, én is így ismerkedtem meg vele, és írtam neki egy üzenetet, hogy ez a tervünk, és megköszönte. Tehát, hogyha jónak látjátok, akkor nem kell most, ma este, vagy nem sürgős ez, de hogyha hétvégére, amit odaszállunk, akkor azt átadjuk Tatjana doktornőnek, és ő kijutatja akkor a háború elől menekülőknek. Ez lenne a terv.
Köszönjük szépen.
Jobb ötlet, akkor...
A jó kedvű az akozott szeret az Isten, tehát szerettük volna azt, hogyha valaki mégis adakozik, akkor lehessen tudni, hogy hova kerül most ez az összeg. Az ima szolgálaton, amire mindenkinek lehetősége van, és erre is szabad készülni, a következő alkalmakra, hogy bekapcsolódjunk az imakönyvben, bátorítunk mindenkit, hiszen hát ima hét, tehát hogy a gyermekek megkérdezik az alkalom végén, hogy mitől ima hét az ima hét? Hát azért, mert találkozunk, és sok mindent csinálunk, de az imádság az központi helyen van. Még egy szolgálatban van lehetőség, hogy ma záró alkalommal a szeretett vendégséget szeretnénk egy rövid ott időzés, még a beszélgetések, közösség építésre, ezt pedig úgy gondoltuk el lehetőséget. Ha valaki szeretne ebben valamit felajánlani, egy kis süteményt, pogácsát, akkor azt köszönettel elfogadjuk. Na, a hirdetéseknek talán itt akkor vége is, és akkor zárjuk az Isten tiszteletet, az Isten dicsőítésével énekeljük együtt ezt az éneket. Olyan örömöt, mint a forrás. Záró éneket mi fennállva szoktuk énekelni, ha valakinek van lehetősége, akkor álljunk fel és így énekeljük azt. Végezetül mennyekem szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Jézus él, az Úr közel, jövel Uram, Jézus. Foglalj helyet a gyülekezet. Ez a mi köszönésünk, és arra biztatunk mindenkit, hogy bátran az Isten tisztelet végén saját tanult köszönésével köszöntsük egymást, hadd tanuljuk egymásnak a köszönését, Isten adjon áldott, nyugodt, békés éjszakát. És szabad maradni természetesen még. Isten áldjon.